És a mai napra az aktív várás, a boldog várakozás alapja címmet adtam neki. Lehet, hogy csak a hangom miatt csak az első felé vagyunk az aktív várásig, aztán az olyan boldog a várakozás, ha meglátjuk a végére, de törekszem arra, hogy sikerüljön az egésznek a végére jutni. De van egy kérdésem már a legelején, az pedig az, hogy ha 1-10-ig kell értékelned, és pontot adni magadnak, egész számmal lehetőleg, hogy mennyire van tudatosan Istenben a reménységed, akkor milyen pontot adnál magadnak rá? Tehát 1-10-ig, hogy mennyire van tudatosan Istenben a reménységed, akkor milyen pontot adnál önmagadnak? Nem kell hangosan mondani, nem kell bekérdezni, sem feltenni a kezed, csak saját magadnak jegyezd meg ezt a számot, jó? Tudatosan az azt jelenti, hogy nem az, hogy hát igen, persze tudom Istenben a reménység, aztán kész, de úgy nem is igazán figyelek rá, nem is igazán fókuszálok, hogy érdekel, hanem azt jelenti, hogy igen, valóban ez rágondolsz, és tisztában vagy ezzel, és ez alapján ennek mentén élsz. Ugye azt mondjuk, hogy adventi időszaka, a várakozás időszaka, az Úr eljöttének a várása. Csak hogyan lesz ez aktív várássá? Hogyan lesz ez olyan, amivel nem csak úgy el vagyunk? Most, hogy két szombat is kiesik bizonyos szempontból a mindennapokból, sokkal nehezebb Istenre figyelni, mert 6 napot kell dolgozni, utána jön a vasárnap, de közben otthon is egy csomó feladat, amit nem kell csinálni, nem annyira egyszerű ez a fajta aktív várás. Szeretnék hozni egy példát eljöttek erre nézve, mit jelent az aktív várás. Legyen mondjuk az, hogy vendéget hív a család. Ki az, aki hívott már vendéget? Ki az, aki azt mondja, hogy igen, a hölgyek közül, igen, az én férjem nagyon aktívan vesz részt a készülődésben. Férjek most nagyon örülnek, hogy felség feltették a kezüket. Akkor ilyen, hogy várakozik a család arra, hogy vendég érkezik, akkor a férfi számára az azt jelenti, hogy jó, akkor veszek elő bort, vagy intézem az üdítőt, vagy néha azt mondja a feleség, hogy oké, akkor ha megjönnek a vendégek, akkor addig majd tartsd őket szóval, ameddig én megcsináljuk, készítem a kaját. És közben a feleségnek mi szokott történni, a férfi szemszög az ez, hogy nagyjából tudom, melyik nap jönnek, néha elfelejtem, azért rákérdezhet, de tudni fogom. Fejemben ott, hogy valamit majd csinálunk, majd jót dumálunk, jót zabálunk, de jó, ez az egész, aztán kész. És akkor férfinek kimerül abban, hogy reggel, mondjuk vasárnap reggel, hogyha éppen vasárnap jönnek a vendégek, akkor azért megborotválkozik, mert hát mégis nézzen ki az arca valahogyan. Mert hát ebédelni meg úgyis jó lesz majd, hogyha az a lényeg benne. Női szemszögből szombat reggel már korán össze, pénteken összeérő, mit kell venni. Szombat reggel korán bevásárol, persze addigra már napokon keresztül rágódott azon, hogy pontosan mi is lesz a kaja, milyen menü lesz, mi kell hozzá, mi van otthon és mi nincs itthon. Aztán szól a gyerekeknek, hogy csinálják meg a házit már szombaton, mert vasárnap is vendégek lesznek, nem lesz rá idő, megcsinálják. Szombaton megint szól nekik, vasárnap reggel megint szól nekik, aztán vasárnap reggel szól apának, hogy csináld már meg ők a házit, mert nem lesz kész, de akkor is csinálják apa velük. Közben neki áll takarítani, neki áll akár éppen függőt mosni, ha arról van szó, ruhát mosni, előkészíteni minden szanitereket, letisztítani, minden dolgot megcsinálni azért, mert vasárnap majd jönnek a vendégek. Ki kell pucolni esetleg a szőnyeget, hogyha folt van rajta, a kárpiton van, milyen koszon, akkor azt szedjük már, de mégis, hogy rendes legyen. Tehát, hogy legyen minden méltó a vendégekhez, amikor érkeznek, hogy legyen meg minden így. Szombatra összeüt gyorsan valami ebédet, hogy azért mégis aznap is kell lenni, de hát vasárnapra már közben készülni kell. És nagyjából újra feltakarít, mert ugye a szombaton egész nap akkora mocsokat a gyerekek miatt, hogy megint takarítani kell vasárnapra. Aztán közben elmosogat, előkészíti az ételeket, először az ünnepi, vagy a vendégváró étkészletet, hogy azért mégis a képen maradjon. Hullafáradtan lefeszik szombat este, és a fejében még az jár, hogy vasárnap mennyit kell még csinálni. Aztán vasárnap indul az egész megint reggel. Újra takarít, majd a gyerekek reggel után összemoskolnak mindent, utána a férj is összemoskol mindent a fürdőszobába. Aztán szépen megy minden az egész folyamat, és vasárnap, amikor megjönnek a vendégek, a férfi boldogan leül a vendégekkel beszélgetni, a feleség rohangál fel, alá készít mindent elő. És akkor, mire a vendégek megjönnek, addigra éppen elkészülnek a dolgok, és éppen megesz minden. Gyülibe a feleséget tud már ott maradni beszélgetni, mert neki futni kell haza, amiatt, hogy már előkészítsen dolgokat. Melyik az aktív várás? Gondolom, semmi sugalmazás nem volt ebben a kérdésben. Hogy megvan az, hogy melyiket neveznénk igazán aktívnak, igaz? Lehet, hogy férj fejével is megfordul, hogy kell majd valamit csinálni, de bemegy a konyhába és látja azt, hogy hát milyen profil feleségem. Azt a de jó feleségem van. Jól választottam. Tehát, hogy el vagyunk magunkkal. Esetleg még elő is veszünk kétfajta bort, mert 4 üdítőt. Sőt, még lehet, hogy veszünk elő poharat is hozzá. És akkor azért, igen, részletnék is. Megkérdezik, hogy drágán kell valamit segíteni? És a feleség azt mondja, hogy nem, megvan minden, de magában azt mondja, hogy inkább lányul semmi, ez a tönket teszed. És akkor a férjnek vannak halvány sejtelmei arról, hogy milyen lesz a vendégség. A feleség látja maga ott az egész folyamatot. tudja azt, hogy mi fog történni, tudja azt, hogy hogyan fog zajlódni. És persze tudom, hogy nem minden családban zajlik ennyire sarkosan, próbáltam azért nagyon erőteljesen kihangsúlyozni, de gyakran ilyen hasonló formában jelenik mindez meg. És nem az a lényeg az egészben, hogy a te családodban hogyan szokott lenni, hanem sokkal inkább a párhuzam, hogy te hogyan viselkedsz. A hívő életedben mennyire viselkedsz a férj vagy a feleségként. És ne értsetek félre, nem ideálként akarom hozni a feleséget, vagy éppen elrettentő példának a férjet. Mert voltunk olyan vendégségből, azt mondták, hogy féltek, lelketek akarunk lenni, de nem volt időnk készülni, rendeltünk pizzát, jó lesz? És mondta, hogy persze, hogy jó lesz, kit érdekel. Még gondolok azt, hogy tárgyat csak elővenni, dobozból megesszük, mert úgyis csak veletek akarunk lenni, nem az étellel akarunk együtt lenni. Vagy olyan régi vízbe volt ez benne, hogy szólnak az embernek, hogy szépen öltözzön fel öltönybe, hogy ne nézzen ki olyan kis legatyásod, ami máskor szokott. Aztán, hogy kihozzák a levest, akkor belemártja az akkot, hogy úgyis téged hívtak, nem engem. Tehát, hogy nem arról van szó, hogy most akkor mennyire ez vagy az az egyik ideál, vagy a másik ideál, hanem, hogy mennyire tudunk mi Istenre aktívan várni. Mennyire aktív a várásunk az adventkor, és mennyire vagyunk elszenvedője a karácsonynak. Mennyire várjuk azt, hogy az Úr valóban visszajöjjön, és mennyire csak tudjuk fejben azt, hogy arról szól mindez. Ugye Antoni Szent Exupéry azt mondta, hogy egy terv nélküli cél, az csak egy álom. Lehet álmodozni arról, hogy milyen jó az, amikor Krisztus visszajön, de én készülök-e rá a lelkemben? Készülök-e arra, hogy de jó lesz majd Krisztussal, ez meg az, meg amaz? Hogy én már készen akarok lenni arra, mire ő eljön. És ha belgondoltuk az egy Mózes 3.15-ben, azt látjuk már az igében, hogy Isten már előre elkészítette a dolgokat számunkra, megtervezte a szabadulás útját. Hogy már ott ő abban gondolkodott, hogy oké, bűnbe esett az emberiség, de majd mi lesz belőle? De majd hova viszi el minket? Hogyan szabadít majd meg minket? Vagy éppen Hágár meg Száraj, vagy Hágárnak, na szóval, Hágár, Sára, de akkor még Szárajnak a szolgálója, mikor elüldözték, találkozott így Isten angyalával, beszélt Isten angyalával, ő megszólított tőle, és elmondta neki azt, hogy fiút fog szülni, neki is megszámolhatatlan utódai lesznek, és Isten majd ott lesz mellette, és igen, mindenki kezet emel majd az ő népére, meg ő is kezet emel majd sokakra, meg mindenkire. És ezek után azt mondta Hágár, hogy te vagy a látás istene. Te vagy a látás istene, az 1 Mózes 16-13-ben ezt olvassuk. Mert látja előre, hogy mi fog történni. Ugyanaz, hogy a kijelentés sátránál látjuk azt, hogy az a hely, ahol Isten közli az ő akaratát, ahol elmondja, mi az ő szándéka, ahol a néppel tudatja az ő terveit. Átadja az ő látását a népnek. A példabeszédek 29-ben hallunk, hogy olvasunk erről, példabeszédek 29-18, hogy ha nincs kijelentés, akkor elvadul a nép. De persze utána az is ott van, aztán, hogy de boldog lesz akkor, hogyha a tanítás megfogadja. Istennek van mindig terve velünk. Nagyon sok igényes helyet sorolhatnék különböző helyekről a Bibliából, akár Ószövetségből, akár Újszövetségből. Csak hozzak még egy igéverset, az 1 Sámuel 9.9-et ide. Az így hangzik. Azelőtt ezt mondták Izraelben, ha valaki elment Istennek megkérdezni, gyertek, menjünk el a látóhoz. Mert akit ma profétának neveznek, azt régebben látónak hívták. És az Újszövetségben látjuk azt, hogy Isten lelke az, aki most már a mi szemünk, ami látunk. Ő az, aki kijelent nekünk Isten akaratát, akin keresztül megértjük az ő szándékát, akin keresztül tudjuk azt, hogy mi az, amerre vezetni akar minket. És úgy hívták régen, hogy látó. Aki látja, hogy melyik úton halad Isten, és segít, hogy ezen úton menjen tovább az emberek is. És van, amikor ma is szükségünk van arra, hogy legyen valaki, aki látó. Akár egy közösség életében. Nem arról van szó, hogy Isten mindig mindenkinek mindent ki fog jelenteni. Az egy nagyon rossz elvárás, ha azt várnánk, hogy ez történjen. De hogy Isten használ látókat, használ embereket arra, hogy valakinek a látást adja át. Azt mondja, hogy figyelj, te vagy az, aki ilyen személy vagy. Nem arról van szó, hogy most valakiben több szent lélek, a másban meg kevesebb. Inkább mondanám azt, hogy valaki jobban teret enged szent lélek, más pedig kevésbé. Hanem ő ugyanúgy szóba áll minden egyes hívővel. Ugyanúgy kommunikálni akar veled és vele, meg mindannyiunkkal. Sokkal inkább arról szól az egész, hogy milyen a kapcsolatod vele? Mennyire vagy ő vele? Mennyire vagy aktív kapcsolatban Isten lelkével, és mennyire csak úgy passzívan? És mennyire könnyű egy házasságban is ezt csinálni, nem? Hogy fel kell a pár, szia, bemennek a fürdőbe, egy szót se szólnak egymáshoz, mossák a fogukat. Nagyon úgy tűnik, hogy már ilyen gyakoroltan kerülik ki egymást, hogy éppen elmennek egymás mellett. Minden rutinból megy a kaja előkészítés a gyerekeknek, a mindenfajta a munkához való előkészítés, de nincs igazán kommunikáció. És egyesek azt mondják, hogy milyen nagyszerű ez a házasság. Milyen szépen történik minden. Közben mégis mennyire hiányzik az, hogy csak megölelje az egyik a másikat. Csak hozzászóljon. Hogy reggel éppen csak várja azt, hogy másik kintja a szemét, és hogy de jó látni az ő tekintetét. Nincs nagy különbség látványos módon az aktív meg a passzív várás között, de mégis hatalmas a különbség a kettő kapcsolatában. És Isten arra hív minket, hogy aktív várakozás legyen bennünk. Másként mondva, hogy Szentlélekkel nem mennyiségi, hanem minőségi kérdés legyen az időtöltés. Szóval, hogy mennyire van ez bennünk, mennyire vagyunk készek erre? Mennyire vagyunk aktívan keresni Istennek a szándékát? És nem baj, ha te nem ismered éppen Istennek a látását, vagy nem te veszed át, vagy nem te adod tovább valakinek. Nem vagy látásvevő ember? Látás átvevő ember? Evő. Nem vagy látás átvevő ember? Nem baj, nem probléma. Nem vagy látás közvetítő ember? Az sem baj. Nem kell, az legyél. Lehet, hogy nem vagy látás megosztó ember. Az sem baj. De ha nem vagy Isten látásának a megvalósító embere, akkor nagy probléma van. Mert ő hív minket erre, hogy ezek legyünk. Hogy legyünk az ő látásának a megvalósítói. De ez nem fog menni annélkül, ha nem várjuk aktívan őt. Kell hozzá ez a fajta aktivitás. Biztos is emlékeztek fizikából arra, hogy milyen módon megy éppen akár a potenciál kiszámítása, az elektromos potenciál, akár az elektromos töltésben, mindenki emlékszik erre, igaz? Vagy éppen az erő meghatározás, az erőnek a számítása, hogy az erőnek van egy eredője és egy iránya. Így meg van valakinek. Ne piszkálj elmenteket ilyenekkel, igaz? És ugye hogyan adjuk össze az ilyen erőt? Hogyan összegezzük? Mondjuk van 10 ilyen erő, akkor felrajzolsz a kettőt, mondjuk ami erre meg erre hat, és akkor rajzolsz egy ugyanakkora hosszúságú és olyan irányú párhuzamosan eltolt másik erőt a végponthoz, meg ide is, és megvan a kettőnek az eredője. Ilyet a következő, annak is. És szépen össze tudod párosítani, és a végén kijön, hogy mekkora teljes eredő erő. Nagyon egyszerű, egyébként lehet rajzolgatni, a gyereket nagyon szeretik, és nagyon, nagyon praktikus. És a gyülekezetben mennyire más tud lenni az, amikor ezek az eredő erők összeadódnak megfelelő módon. Amikor nem szanaszélyen állnak, hanem egy irányba hat. És igazából azt is mondhatnánk, hogy ez a mi küldetésünk. Az erőtnek az összegzése. Küldetésünk, és ha megnézitek a honlapot, bár nem mindig tölt be, mert a biztonsági frissítés az elmaradta a weboldalon, de azt mondja a weboldalon, hogy Isten szeretetének továbbadása őszinte emberi kapcsolatokon keresztül, és segíteni a hozzánk látogatókat megismerni, szeretni és szolgálni őt. Hogy mi ezért vagyunk? Mennyire vagyunk ezért? Mennyire tudjuk egyáltalán azt, hogy ez a mi szándékunk, ez a mi küldetésünk, ez az, amire Isten hív minket, mint gyülekezet. Mennyire tudunk ilyen szempontból adventkor tudatosan várni Istenre és ezt tenni? És persze nem azt várom, hogy aztán most akkor jövő héten mindenki mondja fel nekem ezt a küldetésmondatot, vagy gyilagozatot. Én sem tudom fejből elmondani, még most sem. Tiret mindig leírom, mert akkor elrontanám. De hogy mennyire van ez, hogy benne a hétköznapunkban? Mennyire van benne ez az adventünkben? Mennyire várjuk ennek tudatában Istent? És most nem felelően csak a misszióról beszélek, hanem arról is, hogy én gondolkodom, hogy törekszem arra, hogy megismerjem Isten. Én törekszem arra, hogy szeressem őt. Én törekszem arra, hogy szolgáljam őt. Mert csak akkor tudok segíteni másoknak ebben, hogyha bennem ez munkálkodik. Ha bennem ez aktívan ott van. Ha én ezen rágódok, hogy ezt akarom csinálni. Szóval mennyire aktív a mi várásunk? És nem kellett most pontozni, hogy 1-től 10-ig. De hogy mennyire jó lenne azt mondani, hogy hú, a legrosszabb az 8-as. Nem tudom, hogy így vagyunk-e. Ne szedjük ezt szándéknak, az a küldetés tudatnak mindegy. A kulcs igazából csak egy, hogy ennek a hatása, hogy ez van-e ránk olyan hatással, hogy ez befolyásolja a tetteinket. Ez hatással van arra az erőkarra, amiről beszéltünk az előbb. És fontos tisztában lennünk ezzel, de miért szükséges ez? Amiatt, amit az 1 Korintus 1:10-ben is olvasunk, hogy jó módon értsük ezt, hogy jól cselekedjünk ebben. Így hangzik, a mi Úrunk Jézus Krisztus nevére kérlek titeket, testvéreim, hogy mindnyáján egyféleképpen szóljatok, és ne legyenek közöttetek szakadások, hanem ugyanazzal az érzéssel és ugyanazzal a meggyőződéssel igazodjatok egymáshoz. Igazából ebben a mondatban benne van akár ez az erőkaros kép, akár a küldetésnek a megvallása, az a tudatosság. Az a fajta tudatosság, hogy lehet, hogy nem feltétlenül értek egyet a másikkal abban, hogy. De ha értem azt, hogy az ő szándéka arra irányul, hogy Isten szeretete, Isten nagysága, Istennek a megismerése, az megvalósulhasson, akkor én akarom abba segíteni. Vagy legalábbis nem veszek a gátja, vagy nem beszélek ellene. Mennyire aktív bennünk ez a fajta hozzáállás? Nem tudom, mennyire gondoltok bele ebbe az igeversbe, de most hadd kérlek arra, hogy töprengedtek el ezen egy kicsikét. Hogy egyféleképpen szólunk-e. Akár az adventben, akár más napokon is. Ugyanazt akarjuk-e a gyülekezetben? Egy akaraton vagyunk-e? Hogy ugyanúgy érzünk-e? Persze biztos, hogy nem, mert férfiak is vannak benne, és akkor nem éreznek. De hogy mennyire van bennünk ugyanaz a fajta érzés, ugyanarra törekvés. Hogy megvan-e ugyanaz a meggyőződés bennünk, hogy egy meggyőződéssel megyünk. Akár legyen szó, mikor ki a piasztérre énekelni, akár éppen a cipős dobozban, akár éppen istentiszteleten, akár éppen lehetne sok minden más sorolni. Hogy egy a meggyőződésünk. És ha nem, akkor készek vagyunk igazodni egymáshoz. Felvállaljuk ezeket a dolgokat. Régen báboztunk még pápán, és emlékszem arra, hogy az odavezető próbát, maga az előadás maga nagyon élveztük, de a próbák azok nem voltak mindig jó. Nehéz volt összeszedni az embereket, nehéz volt összegyakorolni, mindent megcsinálni. De mégis erről szólt. Ugyanazt akartuk, az evangéliumot bemutatni a bábozáson keresztül. Ugyanúgy meg volt győződve arra, hogy ezt akarjuk csinálni, ugyanaz az érzéssel voltunk ott. És meg volt előre felvett hang, amit néha mi át is alakítottunk, hogy jobban illeszkedjen szerintünk a bábdarabhoz. De hogy volt olyan helyszín, ami ez nem fölött valakinek a foga. Azt mondtuk, hogy nem baj, akkor is menni akarunk, mert itt használjuk az evangéliumot. És nagyon sokat kell a bábozás közben igazodni a másikhoz. Tehát, hogy az a kis picikek és lyuk, ami ott van, abba úgy elférni, hogy ne lógjon ki a fejed, meg megfelelően álljon a báb, az kifejezetten nehéz. Mi szándékosan megcsináltuk, azt mondjuk, hogy felvettük magunkat kívülről videóval, és visszanéztük, hogy aha, a te kezed, amikor már 4 perce így vagy, és ilyen pozba is közben így van a fejedleg, és nekem, mert ugye az én nagy tök fejem az kilátszik, úgyhogy muszáj lehajtva lennem, akkor már kezd lefele menni a kezem. Ó, akkor figyelni kell. És megmondtam, amikor megbeszéltük azt, hogy figyelj, majd szóljál rám, hogyha látod azt belülről, hogy kezd lefele kókadni a kezem, hogy húzzam vissza. És így tovább. És nem volt mindig kellemes az egész bábdarab közben az ilyenek, amikor így ránk szóltak, de úgy volt eredményes, hogyha ilyen módon csináltuk. És mennyiszer kellett egymáshoz igazodni, és már az egyik már, aki éppen fent volt, már másik szerint már nyújtotta előre neki azt, hogy fel kell éppen dugni a bábadás közben, hogy figyelben működjön. Hogy a már feljövő karakter már készült oda, de hogy akkor már fel volt mondjuk 3 ember, és a negyedik embernek helyet kell adni, hogy úgy kell közben arrébb menni, hogy elférjen. De állandóan igazodni kell, állandóan egymáshoz kell, egymásra figyelni kell azért, hogy az, amit közösen akarunk csinálni, az megvalósuljon. És igen, néha egymásokat a kezére térdeltünk, az nagyon kellemes élmény, amikor benn vagy, és éppen így támaszkodsz le, és valaki a térde, hogy megcsavarodik az ujjaidon, és érzed darabszámra pontosan az, hogy hány új perc van a kezedem, és ő is megszámolta a térdével, de nem kiálthatsz fel, mert hát akkor tagad ezt a bábdarabot, és van ilyen gyűlök az ebben is. De ilyenkor mennyire tudunk tudatosan együtt maradni, és arra figyelni. Mennyire vagyunk ilyen szempontból egységben. Mert a gyülekezeti életére hatványozottan igaz. Ha nem vagyunk készek és képesek egyféleként szólni, egy akaratú lenni, egyként érezni, és ugyanazon meggyőződéssel cselekedni, hogyha nem igazodunk ilyen módon egymáshoz, akkor az, ami Isten látása a mi gyülekezetünkre nézve, az nem fog tudni megvalósulni. Vagy legalábbis elég mély csorbát fog szenvedni. És hogy látjátok, nem új dolgot fogunk vagy tanulunk ma, hanem csak egy régi dolgot, de hogy az, hogy az advent az alapvetően erre hív minket. Az nem csak arról szól, hogy az Úr vissza fog majd jönni, és azt várjuk. Arról is szól, de mi azon nem tudunk munkálkodni. Az, hogy ő visszajöjjön, azon nem tudsz te olyan módon munkálkodni, most akkor te nekiállsz húzni egy hatalmas kötelet, és akkor azon majd közel húzzuk Istent. Ez nem működik, nem is azt kell tennünk. De nem is az a dolgunk, hogy csak fenntartsunk egy struktúrát, meg egy rendszert. Mert hogyha azt akarnánk csinálni, akkor a gyülekezet Isten nélkül csak egy strukturális intézményként működne. nem más, de klubba, ha összejövünk, hogy érzik magad, aztán hazamegyünk, és együtt vagyunk. De Isten nem erre hívott el minket, hanem arra, nem arra egy klubot, hanem arra, hogy őt jelenítsük meg. És az ebben a fajta tudatosságban fog tudni megjelenni. És a tudatosság nem mindig az elme tudatossága. Van, amikor éppen a lélek, meg a szellem tudatossága. Van, amikor az van benne, hogy igen, akkor hagyom az Úr lelkét, az Úr szellemét, hogy ő munkálkodjon bennem, hogy ő formálja és illeszen engem a másik emberhez. És hogyha nem is tűnik racionálisnak az a dolog, amit hallok, de oké, Uram, én hallgatok rád. Mert te ezt mondod nekem, és te erre vezetsz. Szóval te miért vagy a gyülekezetben? Miért vagy most itt? Azon kívül, hogy kellemes meleg van, nekem már nem kellemes, de másnak biztosan az. És nem baj, hogyha úgy érzed, hogy neked még csak a klub része a fontos. Nem baj, hogyha azt érzed, hogy még csak ott tartasz, hogy neked inkább jobban számít most az, hogy jól érez magad, mint hogy Istenről hallj. Lehet, hogy inkább a közösség az most jobban motivál téged, mint hogy tevékenk egy pár dologban. Nem probléma ez. Nem gond, mert hogy alapvetően mindig kezdjük. Elkezd minket valami egyre közelebb hozni Istenhez. Csak amikor kezded megérteni azt, hogy mi az, hogy Isten hogyan cselekszik, akkor hagyod el neki azt, hogy aztán tovább is vigyen téged. Mert nem csak erre hívott el téged Isten, hanem arra, hogy az ő szeretetét tovább is ad másoknak. Az őszinte emberi kapcsolatokon keresztül. És általában mondják azt, hogy az adventben milyen szép, milyen meghitt, milyen csendes, milyen jól csillog, mennyire sok gyertya, mennyire sok is apró világító pont. De valódi világító pontok azok lesznek, akik mi vagyunk. Nem azt fogják látni az emberek január 1-én, vagy mi az, december 27-én, hogy még hány fény világít, hanem azt, hogy azok a fények, amik bennünk vannak, mennyire ragyognak. És úgy ragyogjanak egy világosságotok, hogy az emberek lássák Istent, és dicsőítsék az ő nevét, arra hív minket Isten. Úgy ragyogjanak egy világosságunk, hogy lássák Istent, nem minket, hanem őt, és dicsőítsék az ő nevét. Erre hív minket. Nem másra. Ége az a lámpa tudatosan. Hagyod el, hogy ott világítson. És az 1 Korintusok 15:58-ban a következőt olvassuk. Ezért, szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgókodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiába való az Úrban. És nem csak a buzgókodásokról beszélni, mert nagyon tudunk buzgók lenni. Illés is nagyon elmondta azt, hogy milyen buzgó volt. Csak Isten azt mondta neki, amikor nagy buzgókodásában benne volt, hogy de figyelj csak, én mást akart neked mutatni. Ugye háromszor elmondja Illés azt, hogy nagyon buzgókodtam az Úrért. És mondja Isten, hogy de figyelj, én mást akarok beszélni veled. Ha ennyire buzgókodtál, miért akartál meghalni? Miért voltál ilyen magad alatt meg minden, hogy jaj, nem is adok a semmi sem. Nem arra hívja, hanem arra, hogy de látsz-e engem közben. Látod-e Isten mindeközben? Kész vagy a szilárdnak és rendíthetetlennek lenni a hitedben, hogy Isten látszódjon. Azért, hogy az ő nagysága látszódjon. Mert az egyik alap az a közös látás, és az abban való közös munkálkodás. És abban a munkálkodásban látszódni fog Isten. Tenni akarsz érte, nem bírsz veszteg maradni. De ha ez a közös látás megvan, akkor jön egy második pont ehhez. Akkor már megvan az a fajta pont, hogy az a fajta tiszta tudat, hogy mit akarunk Isten, hogy mire hívott el minket. Jön a Máté 24:44-46. Ezért legyetek ti is készen, mert abban az órában jön az emberfia, amelyikben nem is gondoljátok. Ki tehát a hű és okos szolga, akit azért rendelt szolgái fölé az Úr, hogy kiadja nekik az eldelt idejében. Boldog az a szolga, akit ilyen munkában talál Ura, amikor megjön. Nagyon várjuk azt, hogy advent van, hogy az Úr visszajön, megemlékszünk arra, hogy ő eljött, megemlékszünk, hogy várjuk azt, hogy újra visszajön. De mennyire várjuk ezt? Mennyire aktív ez bennünk? A Honvédségnél volt egy olyan időszak, amikor hétvégére is meg kellett maradni ügyelni. Azt jelenti, hogy az egész század eltűnik, és ott marad benne három ember. Az a három ember az ügyeletes helyettes, meg nem is tudom, aki volt a harmadik pozíciója. De három szegény, aki megszívta éppen. És tök jó, mert hárman benn vagyunk a semmit őrizni. És akkor volt olyan ügyeletes tiszt, aki jobb érzésű volt, akkor csak annyit kért, hogy figyeljetek, az ügyeletesi helyre írjátok, hogy hányas szobában vagytok, és nyugodtan menjetek aludni. Mert mit lehet csinálni? Semmit. Nem fognak elvenni semmit se onnan. Csak koleszszobák vannak. Igen, az egyik parancsnokunk, ő nagyon buzgó volt, mondjuk így. És ő bejött vasárnap hajnali 4:30-kor ellenőrizni minket. Tehát az ügyeletes tisztet is ellenőrizte, meg minket is. Nagyon erőtesen kifejeztük felé a szeretetünket, hogy milyen jó, hogy ő itt van. És igazából egyből jött a letolás, hogy hát miért nem vagyunk a helyünkön. Nagyon nem voltunk aktívak a várakozásban. És ott nagyon passzívan az ágyban feküdtem. Az a szerencsém, hogy én legalább egyenruhában voltam, és akkor bakancsot vettem le. A másik ügyeletes srác, ő teljesen levetkőzés, hogy pizsamában volt, aztán kész, úgy aludt. Ő nagyobb letolást kapott, úgyhogy éppen jól értem, hogy el volt foglalva az őszidásával, és kevesebb ideje maradt érám. Mert hogy milyen rossz lenne, hogyha Krisztus minket így találna meg, nem? Ebben a fajta állapotban. A pisibe fekvésben. Most lelki értelemben persze. És akkor azt mondja itt ez a rész, hogy legyetek készen. Nem tudjuk, mikor jön vissza Krisztus. És azt mondja, hogy ki tehát a hülye és okos szolga, akit azért rendelt szolgái fölé az Úr, hogy kiadja nekik az eldelt idejében. Mennyire él benned az a vágy? Bennem a csöppet sem gondolom előre. Hogy Krisztus úgy találjon majd téged, amikor visszajön, hogy éppen másokat etetsz. Nem jobb lenne az, hogy így várunk, hogy dicsőítjük őt? Sokkal jobban lehet, hogy kézzel nem, hogy éppen megy a dicsőítés 10:30-kor, és közben visszajön Krisztus, és hú, az mennyire méltó hozzá. Jobban él bennünk ez az elképzelés, nem, hogy ez az igazi nagyszerű kép. Nem az, hogy éppen mondjuk a hajtónokat eteted az utcán, vagy éppen itt szolgálsz, és hordod ki a tányérokat, és lehet, hogy azon benned, hogy dicsőítve az Urat mennyire jó lenne, ha meg úgy jön meg, hogy éppen közös ebéd van, és nagy össze tányér, hogy ezek a marhák megint szétpakoltak a dolgot, mondtam, hogy és Isten azt mondja, hogy te jó, hogy pont itt találtalak. Meg az, hogy és Isten mégis jobban örül ennek. Még ha éppen morozt, és közben jussz ki a tányérokat, hogy megint szétpakolták, és megint nem volt ott, és megint benyúltak a sütibe, és már kiették, és olyan szépen volt a díszítés, hogy különben is összekeverték a kanalakat, és nem azt kellett volna hozzá, és minden. És azt mondja, de jó, hogyha itt talált téged Isten. Hogyha ilyen formában talált téged. Nem a morgolódás miatt, hanem abban az aktivitásban. Hogy te úgy vagy benne. És ha csak nem konyhás néni vagy pincér, akkor valószínűleg nem úgy fog találni Krisztus téged, hogy éppen ezt csinálod, de megvan rá az esély. És azt mondja, hogy boldogok vagyunk, ha ilyenbe talál minket Isten. Hogyha éppen ilyen fajta, mondjuk így ételosztás közben talál minket Isten. Egy másik igevers másként közel mondja ezt el, Névedi Zsoltár második vers, azt mondja, hogy várván vártam az Urat, és ő lehajolt hozzám, meghallotta a kiáltásomat. Nem tudom, mennyire tudom saját magam így várván várni Istent. Ugye a héber nyelven nincsen fokozás, nincsen alapfok, középfok, felsőfok, úgyhogy ott ez a szóismétléset tudják kifejezni az erőteljes várakozást. Azt mondja, hogy várván vártam az Urat. Már alig vártam, majd bennem volt, hogy mikor szól már hozzám Isten. És sokszor hallom emberettől azt, bizonyos a tételben, hogy valaki arról beszél, hogy milyen nyomorúságban van, és Isten pedig megsegítette őt. Vagy épp nem segítettem, de ebbe vagy abba kapaszkodik, hogy ezt mondják a nehézségemben levő emberek. De ez a rész, ez nem áll meg itt. Nem áll meg a második versnél. Azt mondja, hogy várván vártam az Urat, és ő lehajolt hozzám, meghallotta a kiáltásomat. Kiemelt a pusztulás verméből, a sárból és iszabból. Sziklára lájtotta lábamat, biztosan tette lépteimet. Új éneket adott a számba, Isten önnek dicséretét. Sokan látják ezt, félik az Urat és bíznak benne. Boldog ember az, aki az Úrba veti bizodalmát, nem igazodik a kevélyekhez és az elvetemült hazugokhoz. És nem áll meg ott, Isten hallja a te hangodat, amikor aktívan vársz, nem áll meg ott, hogy lehajol hozzád. Ő meg a bezés sohan tovább is megy. És ha várván vártam, azt mondta, hogy egyfajta, szinte már elkeseredetten vártam. Szinte már könyörögve vártam, hogy mikor lesz már. Gyerekeink így vannak most mindig, amikor vasárnap reggel van, menjünk már, gyújtsuk meg egy gyertyát. És az a jó, mindjárt csak még ez. Gyújtsuk már, oké, csak apa még mond valamit. Oké, hogy gyújtsuk már meg. Oké, csak még apa imádkozik. Szóval apa, de köcsök, hát nem igazán, hogy reggelre jutott, nem? Ez mindig dumál. De hogy már addig várják, hogy gyújtsuk, hogy meggyújthassak a gyertyát. Jó, hát nekik még a gyertya égése az fontosabb, mint az, amit apa szövegel. Lehet, hogy nektek is nem tudom, hogy ki hogyan van vele. De hogy ott van benne az, hogy alig várom, hogy megtapasztaljam ezt. Néha közel laktunk még régebben a postához, és figyeltem az embereket a postán. Hónap eleje van, Olyankor nagyon sok ember még mindig készpénzre kapja a pénzét. És azt láttam, hogy jönnek ki a biciklivel postások, hozzák a pénzt, és ott, ahol kihajtanak onnan, hogy 30-40 ember már ott áll. És nem várják meg azt, hogy lejusson hozzájuk az utcába, hanem már ott elkéri tőle a pénzt. Mert ott az, hogy gyorsan adjátok ide. És mindenki nagyon tetszett, az, hogy volt persze olyan, akit tudom azt, hogy hova kerül az a pénz, de volt olyan, akit az agyot álltam, láttam azt, hogy átvette a pénzt, egyből bement a sarki boltba, megvette a kifit, és beadta a gyerekének a hátizsákjába, és úgy ment tovább az iskolába a gyerek. És nagyon más azt látni, amikor valakinél tudom azt, hogy ez megkapja a pénzt, és már megy valószínűleg majd a 16-as karikával feltüntetett boltba, hogy füstölőszert vásároljon a mindennapi Istenének az áldozásához. Vagy éppen olyan fajta személy, aki bemegy a boltba, és veszi a kifit, és megkapja a gyerek táskájába. Mennyire jó volt látni azt a várakozást. Szívfacsaró is volt, de jó is volt látni, hogy valaki úgy állott. Mennyire van bennünk ez a fajta tudatosság, hogy ennyire szükségem van Istenre. Adventkor is, meg egyébként is, hogy lássam őt. Hogy a napi kenyér, hogy a falat, amit kapok Istentől, az ő benne van. Az a fajta kétségbeesés, hogy nem magamban roskadva, hanem erősen vágyakozva, hogy nem egy eredménytelen vagy reménytelen várakozással, hanem úgy, hogy Isten le fog hajolni hozzám. Tudom, hogy lehajol hozzám, hogy nem hagy engem ott. És nem reménytelen a várakozásom, mert Isten lát és hall minket. És ha nehézségben vagy, akkor tud, hogy ő ott van melletted. Hogy nem céltalan megszólítani Istent. Hogy van értelme és jó megszólítani őt. Ez viszont kell az is, hogy te tudjál szólni, hogy szólítsd meg őt, hogy szólj hozzá. És ez már benne van ebben a fajta aktivitás, hogy te nem várod, hogy az én ebben, hogy nekem a kérés nagy szégyen, hagyjon is, hogyha nem kérem, de utána az éneket. Hogy micsoda gáz hozzáállás. Az a dolga Istennek, hogy adjon, nem? Miért nem ad akkor valamit? De kifejezed-e aktívan azt, hogy Uram, nekem rád van szükségem. És azt mondja, hogy meghallotta a kiáltásomat. Ez azt jelenti, hogy kiáltott. Ez azt jelenti, hogy volt kiáltás. Megvan-e bennem a reménység, és tudok-e kiáltani Istenhez? És nyugodtan keresd Isten, szól is meg őt mindaddig, amíg le nem hajol hozzád. És nagyon tetszik ez a kép, hogy azt mondja, hogy lehajol Isten. Nem azt mondja, hogy rendeld magadhoz Istent. Szeretjük néha ezt csinálni, nem, hogy Istent magunkhoz rendeljük. Uram, gyere ide! Adom a rendelést, mit kell csinálni. Nem erről van szó. Isten nem ilyen. Nem rendelheted magadhoz. És lehet, hogy azért nem mondja oda Isten hozzád, mert még hozzá magadhoz rendeled. Ezzel sokat tanítjuk a gyerekeket, hogy amikor mond valamit, hogy azt mondjuk, hogy mit is akartál mondani? Úgy mondja a gyerek, hogy apa, nincs kenyér! Mit szeretnél mondani? Hát nincs kenyér! Mit szeretnél mondani? Nem tudom, nem. Mit szeretnél kérni akkor? Ja, apa, kell kenyér! Nem, mit szeretnél kérni? És akkor, apa, kérek szépen kenyeret! Most már mondod, mert jó, mert csak a hangsúly. Apa, kérek kenyeret. Oké, hozom. És igen, lehet én vagyok apa, azt nem tudom, de hogy az, hogy nincs kenyér, jó, ügyes tényállapítás volt. De hogy van ebben a kérés? Hogy kifejezem ma azt a kérésemmel, hogy igen, nekem szükségem van rád, hogy ebben segíts nekem. És sokszor hallok Isten fel ilyet, hogy nem fejezem ki akár a kérésemmel azt, hogy Uram, én ebben is rád szoklok. Nekem rád van szükségem. És szeretjük magunkhoz rendelni Istent, és hogy legyen Isten az, aki odafut, és aztán megáll mellettünk, hogy igen. De itt azt mondja, hogy lehajolt hozzád. Hogy ő a hatalmas, lehajolt hozzád. Ő a nagy, lehajolt hozzád. És a dicsőítés közben Borok odafutott hozzám, és hozogatta a kezemet, hogy hajoljak le, és lehajoltam, és fogalmas is valamit mondott, tök mindegy. De hogy neki az nagyon fontos volt, hogy ne felülről hallgassam, hanem hajoljak le. És tudom azt, hogy mennyire sokat jelent ez a gyerekem számára, amikor nem az van, hogy felülről dumálok hozzá, hanem vagy leülök mellé, vagy letérdelek eléje, hogy mondd. Ugye most ide jövök mondjuk a te szintedre, a te magasságodra, hogy nem felülről dirigálok, hanem így beszélek veled. És mennyire nagy dolog az Isten részéről, hogy ezt teszi velünk. Ő tehet néha azt mondjuk, hogy jaj, kiáltásunk, majd akkor azt mondja, hogy na gyere már. De azt mondja, hogy lehajol. Oda jön hozzánk. Ugye amikor a Filippi 2-ből olvasunk arra, hogy mit tett Krisztus arról, hogy ott is arról beszél, hogy ő nem neki nem derogált az, hogy ő most a mi szintünk esői jegyen. És az esői jegyen szándékos szó használat. Hanem kész volt erre. Csak karácsony az erről szól. Isten lehajolt hozzánk. Az átmentben erre emlékezünk, hogy Isten lehajolt hozzánk. És hogy el fog jönni megint. Hatalmas király. És aztán mit tett Isten utána? ez jó hang volt. Egyrészt azt mondja, kiemelt a pusztulás verméből. Hogy a számomra kilátástalan helyzetből ő ki tudott menteni, ami magamtól már nem ment. Először mindig magamtól próbáljuk meg. Mindig először én akarom megoldani. Amikor nem és kiálltok hozzá, akkor ő kiemel abban a pusztulás verméből. Azt is mondja a szakasz, hogy kiszedett a sárból és iszabból. Abban a mocsokban benne voltam, ami lehúz minket, attól megszabadít. Nem tudom, mentél el már úgy túrázni, hogy hatalmas sárba. Szó szerint érezni a cipőn azt a nagy súlyt. Amikor ilyen másfél-két kiló is rajta van, és nehéz lépni is. És mennyire érzünk, hogy csak letarapolod az egészet, hogy mennyire könnyebb utána tovább menni. És azt mondja, hogy kiszedett a sárba és iszabból, hogy kimentett minket onnan. Hogy ne húzzon már minket az le, hanem könnyebb legyen tovább menni. Ha hagyjuk, és meg akarunk szabadulni tőle, akkor is te megteszi ezt. És utána azt mondja, hogy sziklára hányított a lábamat. Hogy nem az, hogy leszedje a sarat, aztán utána vissza a sárba. Egy túrán ez van, nem? Lerázod, aztán utána mindjárt jön megint a következő sár, megint húz le. Azt mondja, hogy sziklára állít. És nagyon tetszik ez, mert hogy egy új talaj van megint alattam. Egy stabil, biztos talaj. Nem sár, hanem mondjuk, hogy aszfalt, amin könnyű futni, amin könnyű haladni, vagy kövek, amin könnyebb haladni. És azt mondja, hogy biztossá tette a léteimet. De bennem az is, hogy nem azért állított a sziklára, hogy ott áldogáljak, hogy sziklán vagyok, hanem hogy menjek tovább. Hogy nem maradjak tétlen és mozdulatlan. Nem arra hív, hogy tovább haladjak ő vele. Nem azért, hogy csak álljak, hanem hogy haladjak. És igazából ez egy folyamat, amit Isten tesz, hogyha megnézitek. Hogy igen, Istennél járok vele, élem az életemet, vele vagyok, hogy éppen le is térek az útról, elkezdes ülni a sárban, a mocsában, akkor Isten ezt kiáltok, és oda jön. Ő nem fog, nem azt mondja, hogy gyere már, mit szerencsétlenkedsz, hanem akkor visszajön és segít. Én néha hívek a gyerekkel, azt mondja, gyere már, majd ide jössz, majd akkor segítek. De Isten nem ilyen módon jön, és lehajol hozzánk. És kiemel, pusztulás verméből, kiszed a sárból, a mocsokból, sziklára állít, és tovább megy veled együtt. És erre hív minket. És közben azt mondja, hogy új éneket adott a számba. Isten dicsérem. Még egy ok, amiért magasztalhatom őt. Ma reggel, a borokra most nincs itt, de hogy hétlenek, most is énekelne, egész reggel énekelt. És mondom Istennek, hogy borokra rossz kedved van, igaz? És mondja, hogy nem nagyon jó kedved van, és énekel tovább. És teljesen önfelette énekelt mindenfajta éneket, amit csak eszébe jutott éppen össze-vissza. Karácsonyítól a kezdve dicsőítési mindenfajta éneket. Már szegény Timit már ide is tett, hogy nem, ez mikor hagyja már abba. És jó kedve van, hadd énekeljem. Milyen fura, nem, hogy egy gyereknél még élvezzük, és azt, hogy milyen kis boldogan énekel. Ha az utcán vagy valaki, és ott énekel, és dodorálsz, akkor mit gondoltok róla? Bolond vagy részeg, igaz? Kb. Ez a kettő. Nem gondoljuk azt, hogy hú, de jó kedve van. Beszélgessünk, hogy miért van ilyen jó kedve. Fú, ez egy kerüljük inkább gyorsan. Egyből bennünk az a fajta előtélet, hogy mi lehet vele. Múltkor az IC-vel jöttem haza a vonatom, és Pestem Kelenföldön felült egy emberke, enyhén illuminált állapotban, amit gyorsan megtoldott még két tüskével, meg egy sörrel, hogy azért az enyhe az fokozva legyen. És előkapta a gitárját is. Tatabányáig énekelt aztán, mert nem volt egy, ezért leszállított a kalauz. De így be volt dugva a fülem, meg mindenki másik beadott a fület fülhallgatóval. Jön a kalauz, és mondja neki azt, hogy ember, hát zavar mindenki. Dehogy zavar, mindenki be van dugva a füle. Mert ő csak azt látta, hogy beandugva mindenek a füle. De ő nagyon boldog volt, el is mondta mindenkinek, mert mi is hallottuk, hogy éppen most keresett 300.000 forintot zenéléssel, és ott nagyon boldog, és most megy haza. Egyre nem maradt pénze, úgy látszik, de akkor is olyan boldog volt, hogy most ezt már tudta csinálni. Mennyire merünk mi énekelni Istennek akár ilyen módon? Az éneket azt hozom átítás, vagy átvét értelembe. Mennyire merjük azt, hogy ami örömünk látható legyen? Mennyire vagyunk aktívak abban, hogy ami örömünk, ami átventünk, az látható legyen. Nem csak abban, hogy kipakoljuk a gyertyákat, meg a koszorúkat, meg a mindenfajta, a menórákat, meg egyebeket, ugye milyen jó kis ötvözés a dolgoknak, hogy mindenben ott legyen a szép díszítés, meg az egyebek, mert akkor csak azon benne az ugyanaz, amit mindenki más is csinál. Mennyire hagyjuk, hogy az az örömünk, ami Istenben van, az nyilvánvalóan legyen, nem a díszekben, hanem az én életemben. Mennyire hagyom azt, hogy valóban aktív legyen az a várakozás, hogy valóban látható legyen ez a fajta öröm. Hogy valóban tudatos legyen az, hogy én Istent ünneplem. Hogy nekem az advent az nem csak arról szól, hogy van egy kis ünnep, de jó, ezt majd két napig otthon lehetünk, és nem kell csinálni semmit sem, és zabálhatunk, és mindenki visszaállítja 3 kilóval mérleget előtte, meg hasonlók, hanem hogy arról szól nekem, hogy valóban Krisztus az üdvözítő helyett ebbe a világba. Hogy ő az, aki megmentett, ő az, akit ünneplek, ő az, akivel együtt lehetek. Hogy mennyire tud erről szólni mindez számunkra. És lehet, hogy ha az utcán mész és énekelsz, akkor boldognak fognak nézni téged is. Az 1 Korintus 1.27 azt mondja, hogy azokat választotta Isten, akik a világ szemében bolondok, hogy megszégyenítse a bölcseket, és azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében erőtlenek, hogy megszégyenítse az erőseket. Mennyire mersz énekelni az utcán Istenről? Mennyire mersz Istennek élni? Mennyire mersz úgy lenni a világ előtt, hogy lássák a te hitedet, a te ragyogásodat, a te világosságodat? Nem sokára itt lesz 21-e, piasz téren éneklés. És mindamellett, hogy már volt korábban is ilyen, akkor sem könnyű újra kimenni. Mondom, ki az, aki tervez most idén menni erre? Egy pár kéz. Könnyű? Így mozognak a fejek. Tehát, hogy ez a... Igen. Hogy hiába tudom már, hogy mire számítsak, akkor sem annyira egyszer oda menni. Mert akár mondhatnám a Szavária karneválon, a beöltözve a ruhába venni a kis viasztáblát. Nem olyan könnyű oda az emberekhez. De akarom-e, hagyom-e azt, hogy látszódjon az én örömem, hogy mindenki lássa ezt. Hogy valóban legyen látható a te boldogságod, a te örömöd. Mert minden más meg akarja mondani, hogy te mikor legyél boldog, és hogyan legyél boldog. Mindenki tudni akar, hogy ha ezt teszed, ha azt teszed, akkor vagy boldog. Ha ilyen márkérzés van a ruhádon, boldog vagy. Ha a horoszkópod azt mondja, akkor boldog vagy. Hát akkor azt nincs mit tenni ellen, akkor az vagy. Ha eszel húst, akkor boldog vagy. Ha nem eszel húst, boldog vagy. Hogyha ilyen módon sportolsz, akkor leszel boldog. Ha nem csinálsz semmit, hanem döglesz, akkor leszel boldog. Mindenfajta dolgot el lehet mondani, hogy ki milyen módon boldog. De hogy mennyire tud ezt a boldogságot felválni, ami Istenben van. Adventkor, meg aztán utána is. Mennyire hagyott, hogy ez megtörténjen, hogy ezt megéld. És lehet, hogy soha nem fog eljutni hozzád annak a híre, hogy te, most ez legyen szó akár éneklésről, akár másfajta tevékenységről, amin keresztül te beszélsz a te örömedről. Lehet, hogy soha nem eljut hozzád vissza annak a híre, hogy valaki látta azt, hogy te ezt csináltad az utcán, és aztán emiatt elkezdte Istent keresni. Lehet, hogy soha nem fogjuk megtudni azt, hogy azok, akik hallják az adventi, mi az, a Christmas Carol éneklést a piasztéren, azok hogyan jutottak el Istenhez. Volt egy hölgy, akivel 12 év után találkoztunk, és elmondta azt, hogy nem tudom hány sok évvel ezelőtt adtunk neki egy Bibliát, amikor volt egy csináltunk ilyen kampányt a városban, hogy ha szeretné egy ilyen Bibliát, akkor jelentkezés, és akkor adunk Bibliát, meg ha akarsz volna beszélgetni, akkor az is lehet. Ő elfogadta a Bibliát, nem beszélgetett velünk róla. De 12 évvel később, egyszer találkoztunk, elmondta azt, hogy ő azóta is jár az ottani református gyülekezetbe, mert akkor elkezdett foglalkozni a Bibliával, meg Istennel. És lehet, hogy már egy csomó más ember, akkor nem is tudunk, hogy ő aztán megkapta a Bibliát, és aztán hogyan került közelebb Istenhez. Nyugodtan tudsz dúdolni, örömmel dalolni Istennek, vagy örömmel ételt osztani, vagy örömmel csinálni bármi mást, amiben látszik a hited. Amiben aktívan nyilvánvaló lesz ez, még ha nem is kapsz szépen feedbacket. Most nincs ott a Guszti, ha jól látom, bár szörnye. Igen. De 2000 vagy 2001-ben volt egy angol tábor, ahol ő ott volt. Vagy talán 99-ek minden melyik évben. És én nem tudtam azt, hogy akkor mentett a csoportunkba. És 9 évvel később egy esküvőn találkoztunk, és ő akkor mondta el nekem, hogy abban a csoportban voltam, amiben én is voltam, és hogy akkor letért nálunk. És ez tök nagy dolog volt. De 9 éven keresztül nem tudtuk. És én akkor emlékszem arra, hogy akkor, amikor volt az a tábor, akkor úgy mentem haza, hogy hát igazából az egész csapatban egy ember tért meg. Ilyen szörnyű eredmény volt. Hát mindenkit akarsz, nem? Tehát, hogy ez az alap hozzáállás. És aztán 2018-ra, vagy 19-re tudtam meg azt, hogy végül mindenki megtért abba a csoportból. És akkor soha nem fogod ezt megtudni, akkor soha nem lesz ebből visszajelzés. De nem az a dolgot, hogy te kapjál visszajelzést, csak egy plusz, tök jó dolog. Hanem csak az, hogy aktívan várd az Urat, és közben mindez, amiről beszél az ige, az kezd el megélni. Az cselekedd meg. Nem azért cselekedem, mert ez kell, hanem mert, ahogy mondta az ige, hogy várván vártam az Urat, volt az egy belső kényszer, amit nem bírtam elhallgatni, amit át akartam adni. Ami egyszerűen magától értetődő volt, hogy arról beszélni akarok. És itt van egy kérdés, most feljöttek a mai napra, talán a legfontosabb kérdése, hogy mennyire triviális, mennyire természetes számodra a Krisztusba vetett reménység, és az, hogy arról beszélj. Vagy éppen, hogy azért cselekedj. Mennyire magától értetődő mindez. A Róma 5.1.6-ban ezt olvassuk, elég apró betűvel, de talán olvassuk. Mivel tehát megigazoltunk hitáltal, békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Ő általa kaptuk hitben a szabad utat ahhoz a kegyelemhez, amelyben vagyunk. És dicsekszünk azzal a reménységgel is, hogy részesedünk az Isten dicsőségében. De nem csak ezzel dicsekszünk, hanem a megpróbáltatásokkal is, mivel tudjuk, hogy a megpróbáltatásunk munkája az láthatóságot, a kipróbáltság a reménységet, a reménység pedig nem szényeljét meg. Mert szívünkbe árad az Isten szeretete, nekünk adott a Szent Lélek által. Mert amikor még erőtlenek voltunk, a rendelt időben halt meg Krisztus értünk, istentelenek ért. Tudom, hogy erről a szakaszon magában lehetne egy egész prédikációt elmondani, de egy csomó apró gyöngyszem van benne elrejtve. Csak annyira tetszik az, hogy igen, én tudom azt, hogy jövőnek adtam szabad utat Krisztushoz és a kegyelemhez. És ebben a kegyelemben részesültem, ebben a kegyelemben élek, ebben a dicsőségben tudok benne lenni. Nem az én dicsőségem Istené, de ebben tudok benne lenni. És ezzel akarok dicsekedni. Ezzel akarok dicsekedni. És az advent az egyfajta ilyen dicsekvésnek az időszaka. És nem úgy, hogy ez én Isten erősöm, de ilyen leüti, meg ilyesmi, nem erről van szó. Hanem, hogy igen, Isten hatalmasabb mindennél és mindenkinél. Bármi, ami téged ebben a karácsonyban kínoz, ami nehézséget jelent, ő annál nagyobb. Ő benne van reménység. És hogy igen, neked is lehet ez. És azt mondom, hogy az aktív várás az arról szól, hogy ezt tudom, és ezt el tudom, el akarom, és el merem mondani másoknak. Meg tudom, meg akarom, és meg merem élni a mindennapokban. És igazából erre szeretném benneteket bátorítani, hogy hadd legyen az adventetek. Akármennyire is tele van, akármennyire is 6 napos munkahetek vannak most addig is. De hogy szállj arra időt magadnak, hogy tudatosítsd azt, hogy ez a Róma 5.1.6, ez igaz rád. Még a nehézségben vagy akkor is, a kipróbálásában vagy akkor is. Ott van melletted. És ahogyan ezt megérd, ez láthatóvá ez másoknak is. Azt mások is össze fogják venni. És lehet, hogy úgy érzed, hogy most éppen sárba vagy, meg iszabba, de tudd azt, hogy kiáll csak a csak Istenhez. Ő akkor odajön, kiemel téged, lehajol hozzád, kiemel téged, sziklára állítja a lábadat, és tudsz vele menni tovább. Nem kell a dagonyában lenned, nem kell ott megfeletlened, hanem mehetsz tovább akkor is. Jöjj, erre hív téged, mert ezt tette velünk, és erre váltott meg minket. Úgyhogy ne azt várt, hogy Isten majd ön is csinál valami szép, ragyogó, mennyei dolgot, a nagy jelenést az életedben, mert hogy nem fog meghajolni, hogy Isten ezt megtegye, hanem lehajol hozzád, hogy téged ebben tovább vigyen, amire ő elhívott. Hogy meg tudjuk valósítani és élni azt, amire ő elhívott minket, hogy ez a reménység ez legyen látható az életünkben. Csak ez van még megint egy kérdés, ami legelején volt, hogy mennyire tudatos számodra ez az Istenbe vetett reménység. Mennyire gondolkodsz ebben, mennyire élsz ebben. Mert minél magasabbá tudod tenni ezt a számot, minél inkább ebben vagy benne, annál inkább tudsz és mersz kiáltani Istenhez, annál inkább fogod tudni megérteni és megélni ezt. Ha még nem kiáltottál eddig Istenhez, akkor tudod, hogy lehet akár ma is megtenned ezt. Ha már régen kiáltottál hozzá, akkor nyugodtan én ma is ezzel. Ne legyél túl büszke ahhoz, hogy ezt megtedd. Vagy ha úgy érzed, hogy sárban vagy, akkor kiálts hozzá megint csak.
Ha meg azt látod, hogy éppen sziklán vagy és sétálsz vele, akkor pedig adj hálát ő neki. Mert van erre lehetőség. Mert erre így minket a dicsérjük, és dicsőítsük őt. Mert azzal is láthatóvá tesszük mindenható Istent. És ez a reménység, ez lépésről lépésre láthatóvá lesz. Nem is téglára, de lépésről lépésre mindenképpen. És nem csak láthatóvá lesz, hanem ez a reménység egyre inkább meggyőződésé alakul át. És a reménységed lépésről lépésre meggyőződésé alakul át, és ez a fajta meggyőződés lesz a te boldogságodnak az alapja. Imádkozzunk most így. Mindenható Istenünk, köszönjük az, hogy te megváltottál minket. Ugye a te kegyelmed az végtelen számunkra. És az a végtelen kegyelem, ez valóban minden átsöpör. Köszönöm arra, hogy nincs olyan mély sár vagy iszap, nincs olyan hatalmas probléma vagy nehézség, amiben te ne lennél, Úr. És köszönöm azt is, Uram, hogy ahogy kiáltunk hozzá, te lehajolsz hozzánk. Nem hagysz minket ott, hanem azt mondod, hogy gyere velem tovább. Kiemellek, segítelek és menjünk együtt. És olyan, mi szeretnénk ebben az adventben és az egész életünkben egyszerűen csak arról beszélni, hogy ez a mindenható Isten ezt tette velem. Szeretnénk úgy élni, ez legyen látható. Szeretnénk dúdolni és danulászni értem, hogyha arról van szó, még ha a bónak is nézett minket érte. Mert tudjuk, Uram, azt, hogy nincs ennél jobb számunkra. És amikor furcsa nézek ránk, hogy minek foglalkozunk mások segítésével, amikor furcsa nézek ránk, hogy miért nem hagyjuk ott a másik embert, akkor egyszerűen csak jó tudni azt, hogy azért, mert te sem hagytál minket ott. És szeretnénk, Uram, ennek a megláthatásával, ennek a bemutatásával megdicsőíteni téged, láthatnánk mindenható Istent. És add, Uram, hogy minél több ember lássa nem a feldíszített helyeket, hanem az általad megdíszított szíveinket. Amen.